Drága szeretett mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, hogy te vagy nekünk, hogy te ebben romlott világban vezetsz minket, atyám, és mi te rád hagyatkozunk, a te utadon járunk, a te ígédben járunk, és rád hagyatkozunk mindenkor. Köszönjük, atyám, köszönjük, hogy minden bajból kimentesz minket, mert rád tekintünk, és nem a körülményekre. Hálásak vagyunk, atyám, hogy te vagy a mindenünk, a drága Úr Jézus, aki megváltott minket a kereszten. Köszönjük, hogy ő helyettünk és értünk ment a keresztre. Köszönjük a drága, kiontott drága szent vérét, amely kiontatott a kereszten értünk. Köszönjük, hogy megtisztított minket ez a drága szent vér, és igazként állhatunk előtted, atyám. Köszönjük, hogy te a drága Jézus vérén keresztül látsz minket, igaznak és tisztának. Hálás a szívünk ezért, hogy mi büntelenül állhatunk előtted, atyám. Köszönjük, hogy az igét adtad a mi szánkba, hogy mi azt szóljuk, és az alapján cselekedjünk. Hálás a szívünk ezért, atyám. Köszönjük, hogy mindent megadtál nekünk, minden elérhetőséget, minden képességet, mindent a minden napunkra, amivel élhetünk, és jó dolgokat tehetünk, nem csak magunknak, hanem másoknak is. Köszönjük ezt neked, atyám. Hálás a szívünk azért, hogy támogatsz minket. Hálásak vagyunk a munkahelyeinkért. Hálásak vagyunk a családjainkért. Köszönjük, atyám, azokat az embereket, akik a te családodba tartoznak. Hálás a szívünk értük, és hisszük azt, hogy a te utadat járják. Mindannyian. Köszönjük, hogy egy családban lehetünk. Egy vérvonalon mehetünk. Köszönjük ezt neked, atyám. Hálás a szívünk a drága szent szellemedért, amely bennünk lakozik. És soha nem hagy el bennünket a drága Szent Szellem, örökké bennünk marad. És elvezet minket minden igazságra. Köszönjük, hogy megtanítja velünk az igazságot. Mert Isten igéje az igazság, és mi azt szóljuk. És azon az úton megyünk tovább. Hálás a szívünk. Köszönjük, hogy segíthetünk embereknek, segíthetünk a megtört szívűeknek, a betegeknek és minden embernek, akinek szüksége van a te dicsőséges életedre, atyám. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy te megváltottad őket, és hogy igazként állhatnak előtted, hogy befogadhatják az Úr Jézust a szívükbe. És köszönjük, hogy a te országodba fognak kerülni mindannyian. Köszönjük, hogy ezt az országot élhetjük itt a földön. Köszönjük, mennyei atyám. Köszönjük azokat az embereket, akik hallgatnak minket az interneten. Köszönjük az ő szívüket, köszönjük az ő családjukat, az életüket, és köszönjük, hogy a te utadat választották, atyám. Köszönjük a mindennapjainkat, és köszönjük, hogy ebben a dicsőségben élhetünk, és nem a körülményekre tekinthetünk, hanem te rád, atyám. A Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen, amen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd dicsérettel, magasztalással és hálaadással, mert hálával teljes a szívünk, atyám, mind azért a sok jóért, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük a folyamatos gondoskodásodat, a végtelen szeretetedet, a segítő karodat és a menny erőforrásait, amelyek mindig a rendelkezésünkre állnak. Köszönjük, atyám, hogy az újjászületés által Krisztus testéhez tartozhatunk, és láthatatlan fonalak, láthatatlan kötelékek kapcsolnak bennünket össze. Köszönjük, atyám, hogy a kapcsok segedelmével együtt munkálkodhatunk a királyság építésében. Köszönjük neked, atyám, hogy megnyitod a szemeket a látásra, a füleket a hallásra, hogy ezeket az áldott szeretett kapcsokat elsősorban felismeri ezeket, és ki tudja használni ezeket a szeretett kapcsokat, amelyeken áldás van. Köszönjük, atyám, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak. Köszönjük, atyám, hogy elhívtál sokunkat a szolgálatra, és felruháztál bennünket a megfelelő képességgel, hogy elvigyük az örömhírt az elveszetteknek. Nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket profétálunk, valamint szellemi éjséget árasztunk ki az egész világra, hogy epekedjenek a te igéd után és a te megismerésed után. Lerontunk minden ige ellenes gondolatot és a Istennel ellentétes dolgokat a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy megtartasz bennünket a keskeny ösvényen, hogy együtt és egységben lehessünk, és szolgálhassunk téged a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket, jelenlevőket, és a hallgatóságot, akik majd az internetről fogják ezt hallgatni. A mai tanítás címe Jobb a kettőnek. Alcíme Szolgálótársak. A mai tanítás a Krisztus testében levő szellemi kapcsokra és kötelékekre épül. Nagyon fontos, hogy ezen a területen is legyen tisztánlátásunk, hogy mindenkinek megértése legyen ezeknek a fontosságáról, és bátran alkalmazza is. A bevezető igénk az Efézus 4.16.
Akiből az egész test szép rendel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok összességének segítségével minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Amen.
Amen. A mai nap szó lesz a szent kapcsokról, a szolgálati kapcsokról és a szolgálótársakról. Az első pont a szent kapcsok. A szent kapcsok és a kötelékek alatt az Isten által elrendelt szellemi kapcsokat kell érteni, amelyeknek az a célja, hogy egy bizonyos feladatot elvégezzenek azok, akiket Isten összekapcsol. A nem Istentől való kapcsolatok viszont kárt is okozhatnak a híveknek. Minden jó kapcsolat az Istennel való szoros közösségből fakad. Úgy tudnak jobbá válni a kapcsolataink, ha az Úrral mély, bensőséges kapcsolatot ápolunk. Vannak ideglenes földi kapcsolataink, de Krisztus testében létezik egy örök szellemi kapcsolatunk is egymással. A földi kapcsok lehetnek időlegesek, vagy hosszú távúak, lazák, vagy szorosak. Isten határozza meg, hogy a kapcsok által hová köt bennünket. Az Efézusi és a Kolossai levél ír arról, hogy a szellemi kapcsokon és a kötelékeken keresztül biztosítja Isten Krisztus testének az ellátását. Hát itt szellemi ellátásról van elsősorban szó, az igéről. Tehát kapcsolatok nélkül nem tudsz boldogulni és előbbre jutni. Kolosse 2.19 következik.
És nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve növekedik az Isten szerint való növekedéssel.
Amen.
Amen.
Akiket Isten melléd rendelt, és közösségetek van egymással, velük együtt éled meg a hitedet. Ugyanis megosztjátok egymással az életetek és szolgálatotok fontos részeit, valamint támogatjátok egymást. Egy közösségben a közös látás és az egységes cél visz előre. Legutóbbi pesti tanításban is volt a látással kapcsolatban egy gyönyörű kijelentés. A mennyei látást, a szellemi látást kell ez alatt érteni. Ha van valamivel kapcsolatban látásunk, az elősegíti az ellátásunkat és az ima válaszoknak a megérkezését, átvételét. Viszont ha egy adott dologban nincs szellemi látásunk, az akadályozni fogja ugyanezeket. A szent kapcsok által Isten rendelt egy helyet a számodra egy munka elvégzésére, amelynek betöltéséért meg tud téged áldani. Szükséges felismerned, hogy ő téged egy meghatározott céllal hozzá kapcsolhat valakihez. Ha létezik házassági kenet, akkor léteznie kell egy olyan kenetnek is, amely az Úr szent kapcsaiban köti össze a híveket a szívek azonossága alapján. Azonban a szent kapcsok nem testi célból adattak. Szellemben járva tisztán megőrizhetőek a szellemi kapcsolatok. Második pont, a szolgálati kapcsok. A szolgálati kapcsok a szellemi kapcsoknak egy felsőbb szintű formája. Ennek a jelentése. Szolgálat végzése az Isten szelleme által elpecsételt szellemi társal. Az Úr kötelékei egyfajta ajándékba kapott szeretett kapcsok. Ismerd fel, hogy Isten téged meghatározott céllal valakihez hozzá kapcsolhat. Egy testvérhez, vagy egy szolgálathoz például. Efézus 4.16-ot olvassuk el most a Weymouth fordítás szerint.
Ő rajta függvén az egész test különböző tagjaival, akik szorosan összekapcsolódnak és egymásra figyelnek.
Amen. Nekem ebből a fordításból, ami nagyon tetszik, hogy szorosan összekapcsolódnak a szolgálótársak és egymásra figyelnek. Ezt úgy is szoktak mondani, hogy egy rugó járnak. Mindkét fél érdeke azt kívánja, hogy a szolgálópárok őrizzék az Isten által rendelt kapcsokat, nehogy az ellenség szétválassza őket. Mert bizony az ellenség hozza az ékeket és szeretné beverni a kapcsolatokba, mert nem szereti az egységet, mert tudja, hogy ahol egység van, ott nagyobb hatalommal tudnak fellépni ellene, mert azt mondja az írás, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Ha összhang van az Istentől származó kapcsolatokban, ott erő szabadul fel. Amikor beszélgettek az igéről, megosztjátok egymással a kijelentéseiteket, vagy együtt szolgáltok, akkor a jelenlétetekkel inspiráljátok egymást. Az ilyen közösség lelkesítőleg hat, megjobbít és épít. Tehát semmi igei akadálya nincs annak, hogy a szolgáló párok akár együtt készüljenek fel a szolgálatra, majd együtt is menjenek hirdetni az örömhírt. Mert az írás ezt is alátámasztja. Az 1 Mózes 2.18-ban azt látjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, illetve a Máté 19.6-ban, amit Isten egybeszerkezt, azt ember ne válassza szét. Vannak, akik irigylik azt, hogy egyesek ilyen áldott közösségben lehetnek. De léteznek olyanok is, akik szívből vágyakoznak ilyen kapcsokra. Számukra itt áll egy rövid imádság. Akinek a szívén van, az mondhatja utánam. Köszönöm, Uram!
Köszönöm, Uram!
Hogy már megvan az,
hogy már megvan az,
aki odaáll mellém,
aki odaáll mellém,
és azt mondja,
és azt mondja,
az van a szívemen,
az van a szívemen,
hogy veled tartsak,
hogy veled tartsak,
hogy veled járjak a szolgálatba,
hogy veled járjak a szolgálatba,
és támogassam azt,
és támogassam azt.
Amen.
Amen.
Harmadik pont, szolgáló párok. A legideálisabb az, amikor házaspárok állnak egy közös szolgálatban. Amikor ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor Isten a közös szolgálat céljára egybeszerkezt olyan hívőket is, akik nem házaspárok. Olvassuk el a Prédikátor 4-ben a 9-es 10-es verset.
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk vala az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
Amen.
Amen.
Aki felemeli a társát, az lehet barát, házastárs, szolgálótárs, bárki, aki egységben van a másikkal. Ezt az igeszakaszt általában a házasságokkal szokták alkalmazni, de ez ugyanúgy igaz a szolgálótársak esetében is, akik lehetnek házaspárok, és nem házastársak is. Ennek is két formája lehetséges, amit több helyen is láthatunk. Például az egyházunkban, vagy a Káliz Bibliaiskola tanárai között, ahol azonos neműek és ellenkező neműek is egységben szolgálják az Urat. Galata 3:28-at olvassuk az egyszerű fordításból.
Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok.
Amen. Amen. A 12 tanítvány mellett sok nő is csatlakozott Jézushoz, akik a későbbi apostolokkal együtt a legszűkebb tanítványi körét alkották. Pál apostol közvetlen környezetében is több értékes női szolgáló volt. Rájuk Pál a munkatársaiként utal. Egy igét olvassuk fel a sok közül, ez pedig a Róma 16:3. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. Priscilla Akvilla felesége. Ők római származású hívők egyébként. 4. pont. Bibliai példák. Ideális eset az, ha egy pozíciót két személy tölt be, hogy bármelyikük akadályoztatása esetén a másik folytathassa a szolgálatot. Az egyház nem magányos farkasok serege. Az Úr Jézus szolgálata valójában egy csapatmunka. Ha tanulmányozzuk az írásokat, akkor láthatunk erre példákat. A alpont. Az Ószövetségben, amikor Mózes a beszéd készségének hiányában volt, Isten kirendelte mellé Áront. 2. Mózes 4. fejezetében olvasunk igét. Először a 10. vers.
És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólódtál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
És folytassuk a 14-től 17-ig.
És felgerjed-e az Úr haragja Mózes ellen, és mondta, nem de atyád fia néked, a lévi nemzetségből való Áron. Tudom, hogy ő ékesen szóló, és ímé ő ki is jön elődbe, s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal, és az ő szájával, és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek. És ő beszél majd helyetted a néphez, és ő lesz néked szájgyanánt, te pedig leszel néki Isten gyanánt. Ezt a veszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.
Amen.
Amen.
Mózes és Áron közös szolgálatának a lényege abból állt, hogy kiegészítették egymást. Áront Isten a beszédben használta, míg Mózes kezében botot adott, hogy csodákat vigyen véghez. Egy érdekes dologra figyeltem fel, az a kifejezés, hogy Mózes és Áron, idézőjelbe is tettem itt a vázlatomban, több mint 30 esetben szerepel a Bibliában. Ez azt mutatja, hogy ők ketten együtt végezték a szolgálatot. Isten egynek tekintette őket, együtt szólt mindkettőjükhöz. Ez a 3 Mózes 13:1-ben található.
Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván.
Itt a lényeg az, hogy együtt szólt. A B pont következik. Az átmeneti időszakban, vagyis az evangéliumokban Jézus is kettesével küldte ki a tanítványait a szolgálatra. Erre két igét is megnézhetünk. Első a Márk 6:7.
Majd magához szólítá a 12-t, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan szellemeken.
Amen. Nézzük meg a Lukács 10:1-et is.
Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala.
Amen.
Amen.
Itt két ige is alátámasztja azt, hogy Jézus kettesével küldte ki a tanítványokat szolgálatra. A Márk igében a 12-t, a Lukácsban pedig a 70-et, hogy végezzék el a szolgálatot. Itt ugye, ha tovább olvasnánk, és más ige helyeket keresnénk, akkor ugye, hogy szabadítsák meg az embereket a betegségektől, meg a démonoktól. Tehát Jézus a szűkebb körből is, és a tágabb körből is kettesével küldte ki szolgálatra a tanítványait. A kettős kiküldésnek több oka is van. Az egyik oka az, hogy ha a hitüket összefogva ketten egy akaraton vannak, akkor meg tudják futamítani a sötétség erőit, és le tudják küzdeni az akadályokat. Máté 18:19-et olvassuk Vida Sándor fordításában.
Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek összhangban lesznek a földön akármilyen dologban, és amit így kérnek, meg lesz nekik az én égi atyámnál.
Amen. Ezt nevezzük mi az egy akaraton mondott imának. Ezen kívül az apostolok cselekedeteiben három esetben fordul elő az a kifejezés, hogy egy akarat. Ez a három hely a következő. Apostolok cselekedetei 2:1, 2:46 és 5:12. A 2:1 így hangzik. És amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt halának. A 2:46, az pedig így hangzik. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házonként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. És az 5:12, az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának. Amen. A másik ok az, hogy a Zsoltár 133 alapján az egységen van rajta Isten áldása, és egyúttal egymás generátorai ösztönzői is a szolgálatnak. A Zsoltár 133-at olvassuk el az egyszerű fordításból.
A templomba felvezető ének Dávidé. Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek. Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját. Olyan, mint a Hermon hűsítő harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Oda küld az örökké való áldást és örök életet. Amen.
Ez a templomba való felmenetelnek a éneke, ezt más helyen úgy nevezik, hogy a grádicsok éneke. Tehát amikor mentek föl a templomba és lépegettek fölfelé a lépcsőn, akkor zsoltárokat énekeltek. Ez csak egy kis kiegészítés. Tehát nagyon fontos az egység, nem elég együtt lenni, hanem egységben is kell lenni ahhoz, hogy Isten áldása ott meg tudja jelenni. Meg természetesen akkor a jelenléte és a kenete is. A célpont. Az új szövetségben hasonló esetet látunk az apostolok cselekedetei 15. fejezetében, amikor Isten Pált és Barnabást kapcsolta egybe egy közös szolgálat érdekében. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 15:25-öt, elsőként.
Tetszék nékünk, miután egyetértésre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal.
Amen. Itt a 25-ös versben ugye az egységet látjuk, hogy ki lettek küldve a szolgálatra együtt, a szent kapcsok által, mint szolgálótársak, viszont történt valami, ami a 39-es és a 40-es versben derül ki. Akkor Amen. Folytassuk a 39-40-es versben.
Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé vevé Márkot elhajózék Ciprusba, Pál pedig Silást választván maga mellé elméne, az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól.
Amen.
Amen.
Ezt a mindoldó párost, mármint Pált és Barnabást szinte az egész világ ismerte. Több ezeres tömegeknek prédikáltak, és az Úr csodákat tett általuk. Sok sikert értek el, emberek üdvözültek, nagy gyülekezetek jöttek létre. Miután régóta együtt voltak, már a közös szolgálatban barátokká is váltak. De idővel Barnabás úgy döntött, hogy különválik, és kilép az Isten által elrendelt kapocsból, majd Pál nélkül folytatja az útját. Pál pedig Silást vette maga mellé szolgálótársként, mivel ismerte az isteni alapelvet, az egység erejét. Érdekes, hogy az írás a továbbiakban Pált és Silást követi nyomon. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tény sem, hogy a 15. fejezet után Barnabásról már nem esik több szó az apostolok cselekedeteiben. Tanulság lehet ebből az, hogy egy ember se válassza szét azt, amit Isten egybeszerkesztett a szellemi kapcsok és kötelékek által. Ne önállósítsa magát. D-alpont. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetében olyan esetet láthatunk, ahol nem egy szolgáló vezeti a gyülekezetet. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 20. fejezet 17-es és 28-as versét.
Milétusból azonban küldvén Efézusba magához hívatá a gyülekezet véneit.
Ez a 17-es vers Pálról szól, mielőtt átadta volna az efézusi gyülekezetet, oda hívta a véneket, tehát az úrban időseket. És a 28-as verset nézzük még.
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Anyaszent Egyházának legeltetésére, melyet a tulajdon vérével szerzett.
Amen.
Amen.
Fel kell figyelnünk arra, hogy ez a két igevers többes számban íródott. Tehát Pál apostol több vezetőnek adta át az efézusi gyülekezetet. Távozása után így nem egy pásztor vezette a gyülekezetet, hanem több, akik közösen és egységben szolgáltak. Záró igeként olvassuk el az Efézus 4.16-ot az új élő fordítás szerint. Angolul New Living Translation, tehát NLT a rövidítése.
Ő illeszti tökéletesen egybe az egész testet. Minden egyes tag a saját személyre szabott feladatát ellátva segíti a többi tag növekedését, s így az egész test egészséges, növekvő és szeretettel teljes lesz.
Amen.
Amen.
Ez a fordítás is nagyon szépen fogalmaz. A mai tanítást épülés és bátorítás céljából adjuk közre, amelyek igei alapokon, kijelentéseken és saját megtapasztalásokon nyugszanak. Hiszük, hogy áldás volt a mai üzenet a számotokra, éljetek a szellemi kapcsok adta lehetőségekkel. Amen.
Amen.
Kinek van a szívén olyan dolog, amit meg szeretne osztani?
Ugye nagyon sokan félreértik ezeket a szellemi kapcsokat.
Igen.
Ugye beleestünk ezekbe a dolgokba, és sajnos másképp látták ezeket a kapcsolatokat a hívők, mint ahogy kellene. Egy férfi és egy nő közötti szellemi kapcsot, mert rögtön másra gondoltak, mert a világ ilyen. Hogy sajnos a hívők beleesnek olyan dolgokba, amiben nem kéne. A legközelebb álló hívők beleestek abba, hogy ilyen dolgok történtek. Nem létezik barátság férfi-nő között, mert előbb-utóbb testi kapcsolat is történik köztük. Ezt állítja a világ.
Igen.
De az az igazság, hogy igazából nem kell ezen aggódni, mert Isten tudja legjobban, hogy,
Isten látja a szíveket.
Hogy ki is milyen.
Akik az Urat is tisztelik, meg egymást is, ők nem esnek testi kapcsolatba.
Isten előtt kell megfelelnünk, nem az emberek előtt.
És szolgálótársak lehetnek úgy.
Utaltam is erre, ugye, hogy tisztán tartható a szellemi kapcsolat.
Persze, hát igazából igen. Igen, és ráadásul a testvérek csinálják, akik az Úrban vannak, és ezek a dolgok mind a féltékenységből fakadnak, mert miért nem én vagyok, irigység, miért nem én velem történik az, meg az, azért, mert ő nem volt úgy az Úrral olyan kapcsolatban, amilyennel esetleg a másik, vagy vágyott az Úrral való közösségre, és valaki segítette a másikat. Tehát ő is ugyanúgy, ővele is megtörténhetett volna valaki más ember útján, vagy más kapocs útján, hogyha ő megmarad azon a vonalon, és nem csúszik ki.
Az egyik egy bizonyság, ami Szántód pusztán történt. Vasárnap, vagyis tegnap a Magtárban voltam teremőr, és én fogadtam ott a látogatókat, és én beszélgettem velük, hogyha igényelték, elmagyaráztam ott nekik az eszközök működését, ha igényelték. És mielőtt távoztak, megkérdeztem tőlük, hogy feltehetek-e nekik egy találós kérdést. És igen, megengedték. Ott abban a teremben földműveléssel, búzával, gabonával, kenyérsütéssel kapcsolatos kiállítás látható, és ki vannak állítva régi földművelő eszközök, ekék is. Megkérdeztem az emberektől, hogy ha valaki az eke szarvára teszi a kezét, és folyamatosan előre akar haladni, mit nem szabad tennie. Volt, aki elkezdett valamit válaszolni, volt, aki azt mondta, hogy nem tudja. De a helyes választ senki sem mondta meg. És akkor elkezdtem rávezetni őket, hogy merre nézünk, ha előre felé megyünk. Akkor már mondták, hogy előre. És akkor kérdeztem tőlük, hogy ha folyamatosan hátra nézünk, akkor tudunk-e folyamatosan egyenesen előre nézni. Akkor már mondták, hogy nem. Akkor újra megkérdeztem, hogy akkor mit nem szabad tenni. Akkor már mondták, hogy hátra nézni. És ezután megkérdeztem, hogy mi ennek az átvitt értelme. Volt, aki elkezdett arról beszélni, hogy előre tudjunk haladni az életben, volt, aki azt mondta, hogy nem tudja. Volt, aki egy teljesen más jellegű választ mondott. És akkor mondtam, hogy én mondok egy másik választ erre. Azért biztattam őket, hogy az jó válasz, amit mondtak, akik így az előrehaladással kapcsolatos választ mondtak, de én mondok egy másikat. Aki folyamatosan a múltra tekint, a múltban történt rossz dolgokra, sérelmekre tekint, az nem tud előre haladni folyamatosan Isten szeretetének és békességének az útján. És kértem őket, hogy gondolkodjanak el erről. És senki nem volt visszautasító ezzel kapcsolatban. Volt, aki elmosolyodott rajta, volt, aki csak megköszönte, de volt egy hölgy, aki elérzékenyült. És nagyon örült, hogy egy ilyen szépet mondtam neki, és ez egy nagy élmény volt számára. Hiszem, hogy ez egy életre szóló jelentős élmény volt a számára, látszott rajta, hogy kicsordult a könnye. Igen, és adtam neki egy kártyanaptárt, mert még éppen volt nálam, amin internet címek láthatók, és mondtam, hogy ott hasonló bibliai üzeneteket, magyarázatokat tud meghallgatni, és örült és köszönte. De aztán elment, mert közben a családtagjai már kimentek a teremből, és ő ment megkeresni, úgyhogy beszélgetni nem tudtunk, de ezt odaadtam neki, és nagyon örült, és nagyon köszönte is. Meghatódott. A magot sikerült elvetni, és hálát adok az Úrnak azokért az emberekért, akiknek nyitott a szíve Isten felé, és hiszem, hogy még lesz ilyen lehetőségem emberek felé szolgálni az igével. Még üzenetet is szeretnék átadni. A példabeszédek második és negyedik fejezetéből fogok felolvasni igéket. Ugye az 1 Mózes 6. fejezetében kezdődik Noé története, és szeretnék mélyebben betekinteni abba, hogy Noé milyen helyzetben, milyen körülmények között élt abban az időben. Az ige szerint megsokasodott az emberek gonoszsága megsokasodott az erőszakosság a földön, és Noé egy ilyen hitetlen környezetben élt. Csak a családja volt az, aki hitt az Úrban, aki kereste az Urat, és körülöttük mindenki hitetlen, gonosz ember volt. Elidegenedtek, eltávolodtak az Úrtól, megkeményítették a szívüket az Úr felé. És Noé a családjával egy ilyen környezetben élt. És gondolom, hogy nem lehetett könnyű neki, hogy egy ilyen környezetben él, ahol hitetlenek veszik körül, és csak ő a családjával volt egy mag, akik nyitottak voltak az Úr felé, akik keresték az Urat, akik kapcsolatot építettek ki az Úrral. És senki más nem volt azon a vidéken, csak Noé felmenői, Noé családja, akiken keresztül tudott Istenről tanulni Noé, vagy Isten, akiken keresztül tudott Istenhez közeledni, akiken keresztül kapott ismeretet, kijelentést Noé az Úrról. És hogyan tudott Noé egyre mélyebb kapcsolatot kiépíteni az Úrral? Hogyan tudott egyre közelebb kerülni az Úrhoz? Ezekről szeretnék felolvasni igéket a példabeszédek könyvéből. Második fejezetből az 1-től az 5-ig szeretném felolvasni. Fiam, ha beveszed az én beszédemet és az én parancsolataimat, elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te szívedet a megértésre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és a megértésért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. És a 4-es fejezetből a 20-tól 23-asig szeretném felolvasni. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Noé nem volt a szellemében újjászületve, úgy, mint mi, ő még nem tudta befogadni Jézust a szívébe, úgy, mint mi, hanem a családján, a felmenőink keresztül tudott ismeretet szerezni Istentől, és úgy tudott még szerezni kijelentéseket, hogy megnyitotta a szívét Isten felé, és Isten szólt hozzá. És itt olvassuk a második fejezetben, hogy beveszed az én beszédemet, az arra vonatkozik, hogyha befogadod az igét, befogadod az Úr szavát a szívedbe, azt is, amit másokon keresztül hallasz az Úrtól, vagy az Úrról, vagy az Úr ismeretéről, és azt is, amit az Úr közvetlenül kijelent hozzád, akkor tudsz mélyebb kapcsolatot kiépíteni az Úrral. És az én parancsolataimat elrejted magadnál, hogyha beépíted az Úr szavát a szívedbe, és azt megőrzöd a szíved mélyén. Hogyha elrejted a szíved legmélyebb részén, és ott megőrzöd, akkor tudsz közeledni Istenhez, akkor tudod jobban megismerni Istent. Mint ahogy valaki egy kincset elrejt a legmélyebb fiók, legmélyebb sarkába, jól elrejtve, és jól megőrizve, úgy őrizzük meg mi is az igét a szívünk legmélyebb részén, és ne engedjük, hogy bárki vagy bármi kiragadja, ellopja azt tőlünk, úgy, mint ahogy az emberek féltve őrzik a kincseiket, és nem engedik, hogy az bárki megszerezze, elvegye tőlük. És az Úr szavára hajtsuk a füleinket, az Úr bölcsességére hajtsuk a füleinket, figyeljünk az Úr szavára a belső fülünkkel, és halljuk meg a belső fülünkkel az Úr szavát, amit hozzánk szól az Úr. És hajtsuk a szívünket a megértésre. Legyen bennünk az a hozzáállás, hogy meg akarjuk hallani az Úr szavát, hogy hogy meg akarjuk érteni az Úr igéjét még mélyebben és még mélyebben. És ha bölcsességért kiáltunk, és ha megértésért kiáltunk az Úrhoz, akkor ő ezt megadja nekünk. És itt a második fejezet 4. versében olvassuk azt, hogy ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, hogy ássunk az ige mélyére, és legyen bennünk az a hozzáállás, az a szándék, hogy még mélyebb megértést akarjunk kapni az igéből, még mélyebb kijelentést akarjunk kapni az igéből, és akarjunk még mélyebben megismerni az örökkévalót, az Urat. Mert így értjük meg az Úr tiszteletét, az Úr igéjét még mélyebben. Így tanuljuk meg azt még mélyebben, hogy mit jelent az, hogy tiszteljük az Urat, hogy hűek maradunk az Úrhoz, hogy őt helyezzük az első helyre, és így tudjunk mélyebben, még mélyebben megismerni őt és az ő igéjét, az ő szeretetét, az ő békességét. És így tudjuk megtanulni azt, hogy hogyan járjunk az Úr útján, hogyan járjunk az ő akaratában, az ő tervében, hogyan járjunk az ő igéjében, még mélyebben és még mélyebben. És egy idő után eljutunk arra a szintre, hogy Istent látjuk a legnagyobbnak a szívünkben, a gondolatainkban, és már akkora nagynak látjuk, hogy minden más világi dolgot kitakar, és eltűnnek a világi kívánságok a szívünkben, hogyha olyan mélyen meggyökerezünk az Úrban, hogy az ige kiszorítja a világi dolgok gyökerét a szívünkből. És már nem vágyunk másra, csak arra, hogy az Úrral legyünk, és az Urat még mélyebben megismerjük. És akkor nyitottak leszünk arra, hogy bölcsességet kérjünk, bölcsességet, kijelentést kapjunk tőle, még mélyebb megértést kapjunk tőle, és befogadjuk azt a szívünkbe, és megértsük azt a szívünkben, és befogadjuk, és megőrizzük azt a szívünkben. És fontos, hogy az Úr szavára figyeljünk a belső fülünkkel, és halljuk meg, és építsük be a gondolatainkba, a szívünkbe az igét, még mélyebben, és még mélyebben. És ne távozzon el a szemünktől az igei látásmód, és őrizzünk meg ezt a szívünkben. Mert akkor nyerünk életet, az isteni fajta életet, ahogy a múltkor tanultuk, hogy az Istennek a még mélyebb megismerése az örök élet a számunkra. Így tudunk ebben az életben élni, egyre mélyebben és mélyebben, és így tudjunk megőrizni a szívünket, mert abból indul ki minden élet, és nem mindegy, hogy minek adunk életet a szívünkben. Egy világi gondolatnak, egy világi kívánságnak, egy sátántól eredő kívánságnak, a természetes lelki-testi kívánságnak, vagy az Úrtól származó kívánságnak. Mert amit elkezdünk dédelgetni a szívünkben, amiről elkezdünk gondolkodni, az fogal meg a szívünkben, és az gyökerezik egyre mélyebbre és mélyebbre a szívünkben, és egy idő után fizikai szinten a viselkedésünkben, a döntéseinkben, a cselekedeteinkben, a szavainkban, a gondolkodásunkban megnyilvánul ez. És ez határozza meg azt, hogy milyen irányba halad tovább az életünk. Noénál is azt látjuk, hogy az ő cselekedete abban nyilvánult meg, hogy hisséges, hajlandó, engedelmes volt Istennek, pedig biztos támadták őt a környezetében élő hitetlen emberek, de ő mégis Istennek engedelmeskedett. És az új szövetségben, az Efészusi levélben, a Kolossa levélben is bátorít minket az ige, hogy kérjük a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy adjon nekünk még mélyebb megértést, még mélyebb kijelentést Isten személyéből, az ő igéjéből, hogy törekedjünk arra, hogy megismerjünk még mélyebben a mi atyánkat, és törekedjünk arra, hogy még mélyebben meggyökerezzünk az igében, az ő szeretetében, az ő békességében. Mert
Így tud az életünk isteni gyümölcsöket teremni, és ezeken a gyümölcsökön keresztül így tudunk másokat is az Úrhoz vezetni, és így tudunk Isten áldásaiban élni. Így tudunk az ige egyre nagyobb mélységeiben élni, és így tudunk az ige vízén győztesen, szabadon, áldottan járni. Amen.
Amen.
Tehát ehhez hozzákötve a példabeszédek 2-ben a 5-ös, 6-os verset azt írja, hogy akkor megérted igazából, ha Isten szájából, beszédéből és parancsolataiban megmaradunk, tehát Isten igényén megmaradunk az igazságban, és csak azt keressük, mint az ezüstöt, és mint mutatjuk, mint a kincseket, akkor azt mondja, hogy akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Tehát akkor fogsz jutni Isten ismeretére, ha kutatod. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudás és megértés származik, és akkor, ha kutatjuk Istent, akkor meg fogjuk érteni, hogy ő kicsoda, és az ő tudásával fogunk élni igazából. Mert ugye a mai romlott világban nagy szükség van arra, hogy az emberek minél többen Isten útjára térjenek, és befogadják Jézust a szívükbe, és Isten igéjével táplálkozzanak, és ne a világnak a romlott dolgaival. És bármi körülmény is vesz minket körül, akár munkahelyen, akár bárhova megyünk, nekünk akkor is Jézus mellett kell kiállni, és őrá tekinteni, és ne érdekeljen az, hogy az emberek mit mondanak. Nekünk Isten igéje a legértékesebb az életünkben, mert ő tart minket életbe. Tehát egyedül Isten, aki megteremtett minket, és erre az útra vezetett minket. Úgyhogy ezt szerettem volna csak.
Amen.
Jó, amen.
Nagyon jó.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10-es fejezetének a 9-10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos.